Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Emléksétát szerveznek Gyöngyösön is, Monspart Sarolta, a nemzet sportolója, világbajnok tájfutó emlékére. A helyi fejlődés új útjairól tanácskoztak a nyírbátori önkormányzati csúcs találkozón. A Nyíregyházi Egyetem állásbőrzét szervezett. Nyúl Péter kalandjaira várja a kicsiket és nagyokat idei utolsó bemutatójával a Harlekin Bábszínház. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Gyöngyösön is Monspart Sarolta, a nemzet sportolója, világbajnok tájfutó emlékére emléksétát szerveznek április 24-én. Célja, hogy összefogja az országosan gyalogló klubokat. A részletekről Babicki Istvánnét, a Mátra Nyugdíjas Egylet gyalogló klubjának vezetőjét hallják.
2017-ben kezdte Monspart Sarolta azt a tevékenységét, észrevette, hogy az időseknek, az 50 pluszos korosztálynak hatalmas segítségre, összefogásra van szükség, meg kell mozdítani, össze kell fogni ezeket az embereket, mert ezek az emberek 40-50 évet ledolgoztak, elhasználódtak, és begubóznak, a gyerekeik dolgoznak. Nincs, aki sok figyelmet fordítson rájuk, és aki nem mozog, az nem él. Ez a legfontosabb üzenete a Saroltának, mozdítani, közösségbe vonni az idős embereket, és ennek nagyon hosszú folyamata volt. Célkitűzése az volt Saroltának, hogy minden településen, de országosan legalább 1000 klub szerveződjön, ahol ezek az emberek otthonra találnak, közösségre találnak, megmozdulhatnak, képességnek megfelelően kapjanak lehetőséget a túrákra, mert ugye nagyon sokféle ember van, aki könnyebben mozog, van, aki nehezebben mozog, de mindenkit be kell vonni. És a közösségnek hatalmas ereje van. Hát olyan jókedvűen zajlik egy-egy túra, sokat énekelünk, nevetünk, bohóckodunk sokszor. Élvezik, és én nagyon hálásan megköszönök minden túra után mindenkinek, aki eljön, mert feltölti az embert. Az erdő egyébként is. A mozgás egyik formája a gyaloglás, és ehhez tényleg nem kell különösebb felszerelés. Mindenki nagyobb befektetés nélkül megteheti, elérhetővé válik. Sőt, ugye az utazás is könnyítve van nekünk, mert könnyebben, tömegközlekedésen könnyebben utazhatunk, úgyhogy ez nagyon nagy eredmény, és nagyon köszönjük annak, aki ezt lehetővé tette annak idején. Mindenkinek azt szeretném közvetíteni, hogy keressen minket, jöjjenek el a túráinkra, és ne maradjanak otthon. És szerencsére ennek a mozgalomnak nagyon sok támogatója van most már az orvosok között. A Gyógytornász Szövetség csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. Fantasztikus nagy erőkkel, sőt mozgásreceptre. Mozgalom az orvosok körébe elindult, mert ők is látják, hogy a gondok legnagyobb része lelki eredetű, és a közösség, a mozgás legnagyobb részét ezeknek a betegség tüneteknek elmulasztja, tulajdonképpen segít magára találni az idős embereknek.
A helyi fejlődés új útjairól tanácskoztak a nyírbátori önkormányzati csúcs találkozón a napokban. A részletekről Máté Antalt, Nyírbátor polgármesterét hallják.
Nyírbátor adott már korábbi években helyet a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényének. Ez most azért különleges, mert egy olyan témában beszélgetünk itt az ideérkező polgármesterekkel, szakemberekkel, ami új mindenkinek. Az energiapolitika már egy régi kérdés, viszont a versenyképes járások egy új terület, és az a célja, azt gondolom mindenkinek, hogy egy ilyen új lehetőséget a lehető legjobban használjanak ki az önkormányzatok. Ebben érdekelt a minisztérium, az önkormányzati szereplők, a különböző partnerszervezetek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, hogy itt a helyi polgármesterek is erről tanácskozzanak. Természetesen, ami még legalább ennyire fontos, hogy tanuljunk belőle, és a jövőben ez még sikeresebb tudjon lenni, és lobbizzunk azért, hogy a kormány ebben minél több forrást tegyen bele, hogyha már egy ilyen program elindult.
A rendezvényen Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke kifogásolta a szolidaritási adó mértékét, mivel az szerinte megbénítja a települések fejlődését.
Nincsenek jó helyzetben az önkormányzatok, folyamatos mozgástérszűkítés van, mind jogszabályi keretek között, és mind forrás szempontjából. Itt tulajdonképpen minket leginkább a szolidaritási adó nagyságrendje zavar, ami gyakorlatilag megbénítja a fejlődési lehetőségeinket, illetve azt, hogy infláció arányosan tudjuk követni a feladatok finanszírozását. Ugye ezzel párhuzamosan a versenyképes járások program is beindult, ami minden növekményét elveszi az iparüzési adónak. Tehát, hogy értsék a átlag mindennapi problémákkal küzdködő emberek, ezt a kérdést, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy család, amennyiben valamilyen formában gazdálkodik és próbál megtakarítani, nem hogy a bevételei nincsenek meg és csökkennek, hanem a reál értéke csökken a bevételeknek, és ez azt jelenti, hogy neki is vissza kell fognia magát, akár az élelmiszervásárlás, a nyaralás és egyéb szempontjából. Mi nem gazdálkodunk másképp, mint egy család, nekünk is az van, hogy ha vannak olyan jellegű megszokott szolgáltatások, megszokott és elvárt felújítások, például kátyúzás, utak, zöld területrendezés, akkor ezeket mi akkor tudjuk infláció arányosan követni azon a színvonalon, ha megvan a bevételünk hozzá. Ez most nincs. Az állami források azok gyakorlatilag nominál értéken maradnak, tehát a reálérték csökkenés van, és azok a bevételeink, mint az adó, aminek egy jelentős részét a helyi gazdaság termeli ki, és egy részét a helyi polgár fizeti be, eznek az adónak a növekményt az állam elveszi. Innentől kezdve mindenki gondolja végig, hogy mire jut a következő esztendővel, hogy tudják az önkormányzatok ezt a helyzetet kezelni, és túlélni a következő esztendőben.
A Nyíregyházi Egyetem állásbőrzét szervezett az egyetem Bessenyei aulájában. A rendezvény célja, hogy összekösse a térség munkaadóit a leendő munkavállalókkal, és lehetőséget adjon a közvetlen kapcsolatfelvételre. A részletekről Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Beregvármegyei Közgyűlés alelnökét hallják.
Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei önkormányzatnak a fő feladata a terület és településfejlesztés, és természetesen egy kiemelkedő partnerünk a Nyíregyházi Egyetem, akivel egyébként egy együttműködési megállapodásunk is van. Több területen kapcsolódnak egymáshoz a feladataink és a küldetéseink, hogyha ezt lehet így fogalmazni, hiszen azért mindannyiunknak az a legfontosabb célja, hogy Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében olyan gazdasági fejlődés legyen, olyan gazdasági fejlettséget érjünk el, amely az itt élőknek és az ide látogatóknak is egy olyan perspektívát jelenthet majd, amelyben hosszú távon tudnak tervezni. Tehát mi szeretnénk megtartani az embereket, és szeretnénk ide is csábítani a munkavállalókat. És ebben valóban nagyon komoly segítséget nyújt a Nyíregyházi Egyetem, amely egy kovászműhely, és alapot teremt arra, hogy valóban aki szeretné megtalálni az életben a célját, annak nyújtson irányt, mutasson irányt, és kell mutassa meg azokat a lehetőségeket, amelyekben tud gondolkodni.
Most Szabó Györgyöt, a Nyíregyházi Egyetem rektorát hallják.
A Nyíregyházi Egyetem számára nem az a alapvető dolog, hogy nagy szám jelenjen meg egy felvételi statisztikában, hanem az, hogy eredményesen a választott hivatás szakján végig tudjon sétálni a hallgató, megfelelő gyakorlati tudással fel legyen vértezve, és kilépjen a munkaerőpiacra, ahol nagyon jövedelmező állást tud szerezni. És ugye, ami a térség számára egy emberöltővel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy a nagy hozzáadott értékű tudás iránti igény felértékelődött. A aktuális statisztikák alapján, ha valaki felsőfokú diplomát szerez, durván háromszoros fizetésre számíthat, mintha szakképzetlenül tengne a munkaerőpiacon, és még a professzionális szakképzés átlagához képest is 30% körüli jövedelem többlettel jutalmazza a munkaerőpiac az itt végzett hallgatókat.
Nyúl Péter kalandjaira várja a kicsiket és nagyokat idei utolsó bemutatójával a Harlekin Bábszínház Egerben. A felnőtté válás történetét egy különleges, egyedülálló árnytechnikával alkalmazzuk színpadra. Tudtuk meg Varga Péter Róbert rendezőtől.
Ugye igazából a sok kis történetből egyetlen egyet választottuk ki, ez a Nyúl Péter kalandja, ami arról szól, hogy Péter a édesapja elvesztése után, akit igazából úgy vesztette el, hogy a papa bement egy olyan kertbe, ahova nem kellett volna. Péter, ő egy ilyen felnövekvő korban lévő egy fiatal ember, akinek a felnőtté válás történetét próbáljuk megmutatni ovisoknak, hogy ő is bemegy ebbe a kertbe. Annak ellenére, hogy az édesanyja azt mondja neki, hogy ne menjen oda, mert ez egy tiltott hely. És ezzel a kis történettel vagyis igazából maga a Beatrix Potter történet az annyi, hogy Péter bemegy a kertbe, majdnem elkapják, ott marad a kabátja, és fogja magát, visszamegy a kabátért, és a kertet is lerámolja, és ennyi igazából a kis története a Beatrix Potternek. Mi abból ezért az Attila ebből kanyarított egy ilyen felnőtti válás történetet, ami ugye arról szól igazából, amit szerettünk volna kikristályosítani ebből a történetből, hogy mi a vakmerőség és a bátorság közötti különbség. Na most, hogy erről ovisoknak hogy fogunk tudni érvényesen beszélni, hogy mi a bátorság és a vakmerőség közötti különbség, na most ezen dolgozunk.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn általában erősen felhős idő valószínű, délelőtt hosszabb, délután rövidebb napos időszakokkal. Néhol zápor, hózápor előfordulhat. Az északi szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában -4 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Hétfőn a maximum hőmérséklet 4 és 9 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 6-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 / 2 / 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Értékadó, magazin műsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunk tartalmából. Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Superszum Alapítvány.
20 éve félkész állapotban álló Tapolcai Hotel értékesítésének ügyéről tárgyalt a miskolci közgyűlés. Zéró toleranciát és hajtóvadászatot indított a kormány március 1-től a drogdílerek ellen. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk!
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Superszum Alapítvány Miskolcon. Az április 12-én kezdődő jótékonysági akcióból a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onko-hematológiai osztálya részére szeretnének speciális orvosi eszközöket vásárolni. Egy őssejt fagyasztó szekrényre, valamint egy laminárboxra lenne most leginkább szüksége az intézménynek, melyeknek költsége közel 10 millió forint. A részletekről Bernascony Bush Katalin, az alapítvány vezetője adott tájékoztatást.
Április 12-én lesz a 7. jótékonysági futásunk. Szintén ugye a megszokott módon a Szent István térről indulunk, és az is lesz ugye a cél. Valamint 3 koncert is lesz április 14-én a Művészetek Házában. Reggel 10 órakor, délután 2 órakor lesz gyermekkoncert, Csiribiri zenekar és Bobó és barátai fogják a gyerekeket szórakoztatni, valamint este egy László Evelin koncert lesz, az pedig ugye a felnőtteknek egy nagyon nagy élmény lesz szerintem. Amikor az Evelint felhívtam, és elmondtam neki ezt az összefogást, ezt a kezdeményezést is, hogy tulajdonképpen aznapra a Művészetek Házát ugye az önkormányzat nekünk biztosította, és estére lenne egy szabad időpontunk, amikor egy felnőtteknek szóló rendezvényt is tudnánk esetleg a műhában szervezni, azonnal igent mondott. Én szerintem az Evelin kötődése Miskolchoz és az ő eredményei is jelentősen fogják szerintem növelni ennek az összefogásnak a szintjét. Minden egyes alkalommal tanulunk, és a tapasztalatokat mindig megbeszéljük, és próbálunk újat és jobb módon csinálni ugye a futás szervezését. Ebben az évben nem egy családnak és egy gyereknek szeretnénk támogatást nyújtani, hanem a Csiribiri zenekarral, Bobóval és Evelinnel is ugye összefogva azt beszéltük meg, hogy a Miskolci Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológia és transzplantációs osztályának szeretnénk vásárolni egy előre egyeztetett megbeszélés alapján két olyan orvosi eszközt, amit Dr. Simoréka osztályvezető főorvosasszony ajánlott nekünk tulajdonképpen, egy őssejt fagyasztószekrényt és egy laminárboxot. Érkeztek már nevezési összegek, tehát tudjuk, hogy a futáson szeretnének azért az emberek részt venni. Van még egy hónapunk, én nagyon remélem, hogy Miskolcnak tényleg ugyanolyan fontos ez a kezdeményezés, mint amennyire nekünk fontos. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központban az onkohematológia és a transzplantációs osztály nagyon sok olyan terápiát alkalmaz, ami egyébként nincs máshol, csak Budapesten. Tehát ez az osztály és ez a kórház, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, nem csak a régiónak, hanem egyébként az egész országnak. És 35 éves az őssejt fagyasztószekrény. Valószínű, hogy tényleg előbb-utóbb egy cserére lenne szüksége is, és a főorvosasszony ezt az eszközt mondta, hogy nekik ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos lenne szinte azonnal. Valamint ugye egy laminárbox, amit a transzplantáció előtt és után is a kisbeteg gyerekek ugye benne lehetnek egy ilyen laminárboxban. És mi azonnal igent mondtunk, tehát én nem hiszem, hogy Miskolcnak és a környékbeli vállalkozóknak, embereknek, támogatóknak, jó szívű embereknek, csak sétálni, futni vágyó embereknek ez az összeg, ez a 10 millió forint, hogy mi ezt ne tudnánk összegyűjteni, én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá, úgy gondolom, hogy az összeg ez meg lesz, és meg fogjuk tudni vásárolni ezt a két eszközt. Minden eszközt bevetünk, hogy ez sikerüljön. Tényleg lesz jótékonysági gyaloglás, a kilométereket ugyanúgy szinte örökbe lehet fogadni, Gergőné, most 200 kilométert, nem csak 100-at, mint tavaly, hanem 200-at, ugye? Lesz nekünk ugye két gyerekkoncert, egy esti koncert, valamint tervben van, ugye, hogy egy jótékony véradás is lesz, ami egyébként még csak tervezett, de pozitív a Vöröskeresztnek a visszajelzése, tehát a futás után lehet menni ugyanúgy az önkormányzatnak az aulájába, a polgármesteri hivatal aulájába majd vért adni, mondom, ez még így tervezés alatt van. Nem is tudom, hogy eddig eljuthattunk volna a fejben 5 évvel ezelőtt, mert ugye a pandémia és a háború kitörése nekünk nem is engedte meg az ekkora tervezést tulajdonképpen. Tehát nem tudtuk, hogy mi felé megyünk, és mi lesz majd jövőre. Tehát mi mindig az elmúlt 2-3 évben szerintem a mindennapoknak éltünk, amikor ugye a pandémia volt, és amikor a háború, ugye még most is van sajnos. Én azt gondolom, hogy a Szuperszum közhasznú alapítvány Miskolcon letette az alapköveket, a gyökereket, és megmutatta, hogy szükség van ilyen alapítványokra, ilyen tevékenységre, ilyen nagy volumenű önkéntes csapatra, és elszánt önkéntes csapatra, akik tényleg idejüket és energiájukat nem figyelembe véve, tehát tényleg ott vannak minden nap. És eljutottunk a megyébe szinte mindenhova. Tehát minden szegletében a megyének van kapcsolatunk vidéki, kisebbségi önkormányzatokkal, vidéki önkormányzatokkal, egyre többen keresnek minket, egyre több felé el tudjuk juttatni az adományt. Mi még nem tudunk elmenni, nincs saját autónk, de ez is a jövő terve, hogy lesz egy saját kis autónk, amivel majd el fogunk tudni menni. De több mint 50 olyan szerződésünk van önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, ahova folyamatosan adunk adományt, és ez egy nagyon-nagyon nagy szó szerintem itt Miskolcon. És valamint még ugye, ami nagyon fontos, hogy egy olyan díjat is alapítottunk, ami nem úgy Miskolcon, de az országban nincs még egy, a Szuperszum háladíjról ugye beszélve. Ugye 4 pedagógust tudtunk tavaly díjazni. Azért eljutott az emberekhez az információ, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon sok tartalmat is nézni kell, és tulajdonságot, cselekvést, összefogást, és az idén már tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó jelölések érkeztek. A Szuperszum háladíj olyan pedagógusokat, óvodai pedagógusokat, általános iskolai, középiskolai, és én nem zárkózom az egyetemi pedagógusoktól sem egyébként, tehát mindenre nyitottak vagyunk. Olyan jelöléseket várunk, ahol a szülő tényleg a háláját szeretné kifejezni, és nem egy virággal, nem egy bombonnal, hanem egy tartalmas jelöléssel, és tényleg hálásak lehetünk a pedagógusoknak azért, amit minden nap a gyerekeinkért tesznek. Én nagyon az vagyok, nagyon hálás vagyok, és ezért is alapítottam ezt a díjat. www.szuperszum.hu, ott minden elérhetőségünk, ott van e-mail, telefonszám, social media, Instagram, Facebook, mindenen megtalálhatnak minket. Írjanak nekünk, keressenek minket bizalommal.
A jótékonysági gyaloglásról Németi Gergő tűzoltó százados, a mezőcsáti katasztrófavédelmi őrsparancsnoka számol be.
Tavaly kasára Miskolcra sétáltunk egy barátommal, Ádámmal, és csatlakoztak hozzánk többen is, még ketten Encsen, aztán pedig egy nagyon szuper fogadtatás várt minket. Lénáncsi kereszteződésben, Csobádon, Szikszú, majd pedig a kilátóban, meglepetésszerűen Katalinék által szervezve, és több barátunk, önkéntesek által, az is nagyon, nagyon jó volt. És én bár nem akkor, de eldöntöttem, hogy idén is szeretnék valamit csinálni, és valamilyen úton módon segíteni az eddig már mondhatni megszokottak alapján. És hát a fizikai dolgok most azt teszik lehetővé, hogy megint maradjunk csak a sétánál, és az eredeti tervemtől egy kicsit eltérve, mondhatni, hogy feleztem a távot, de Szentendréről Miskolcra tervezek sétálni, és egy barátom jelezte idén is, hogy szeretne csatlakozni, úgyhogy ketten fogunk elindulni majd április 3-án Szentendréről, és jövünk Miskolcra. Lesz benne egy szállásunk, körülbelül fél távnál, egy nagyon kedves tulajdonosú vendégházban. Úgyhogy hát április 3-án elindulunk, délután Szentendréről, reggel megérkezünk, délután elindulunk, és majd meglátjuk, hogy mikor érkezünk, tervek szerint vasárnap. És hát a tervezéssel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy hát igazából Google, beírtam, hogy Szentendre Miskolc, megnéztem, hol van a féltáv nagyjából, ott ugye elkezdtünk szállásokat keresni, ebben a feleségem is segített, mert látta, hogy nem haladok, úgyhogy inkább a kezébe vette a dolgokat, és meg is oldotta egy pillanat alatt. És hát több mindent kellett tervezni, ugye, mert azt meg kellett nézni a szállásra, amikor érkezhetünk, kb. Meddig kell elhagyni a szállást. A tavalyiból okulva tudom, hogy mennyi az, amit muszáj, hogy pihenjek, mert akkor azért elfáradtunk nagyjából, ki kellett pihennünk egy kicsit magunkat, és másnap reggel már izomláz nélkül úgy éreztük, hogy na, akkor még egyszer. Úgyhogy ebből tanulva úgy döntöttem, hogy elindulunk majd délután, nagyjából egy nap után 24-26 órát követően egy kellemesebb sétába, persze pihenni próbálunk, majd meglátjuk, hogy alakul. Oda fogunk érni Karácsonyra, egyébként ott lesz a szállásunk, és ott pihenünk egy kicsit, másnap felkelünk, és indulunk tovább Miskolcra, ahova megint egy nagyjából 24 óra, 24-26 óra lesz a megérkezés. Ezt még azért meg kell beszélnünk, hogy vasárnap délelőtt vagy délután, hát majd itt a különböző szervezési dolgok kapcsán, hogy mikorra kell beérnünk, majd be fogunk valahogy úgy érni, hogyha tudunk. Nagyon reméljük, hogy a sérülések elkerülnek minket, reméljük, hogy jó időnk lesz, ugyanúgy, mint tavaly volt, hogy elkerült minket az eső, és nem is volt nagyon meleg, nem is volt nagyon hideg, nem kellett szélsőséges dolgokhoz alkalmazkodnunk, reméljük, hogy a vízzel is okosabban bánunk. Úgyhogy nagyon sok dolgot tanultam a tavalyiból, tanultunk, ezeket átültetve az idei évre fogunk ebbe belevágni.
megtartotta rendes márciusi ülését Miskolcváros képviselőtestülete, ahol a képviselők megvitatták a 20 éve félkész állapotban álló Tapolcai Hotel értékesítésének ügyét. A több mint 2200 négyzetméter alapterületű épületet 2005-ben kezdték el építeni, azóta csak 2011-ben volt egy állagmegóvás az ingatlanban. A Miskolc Holding ZRT által készített értékbecslés bruttó 254 millió forintban állapította meg az épület árát. Az előkészítés kitért arra is, hogy a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 4 éven belül felújítja vagy átépíti az ingatlant. Most Simon Gábort, az MSZP önkormányzati képviselőjét hallják.
Ugye ez az előterjesztés egy Tapolcai ingatlan értékesítést eladását célozza. Úgy, ahogy igazgató úr elmondta, ez egy félkész állapotban lévő szálloda. Hogyha megnézzük az előterjesztést, polgármester úr előterjesztését, akkor ugye azt láthatjuk, hogy nincs kész, igen. Az értékbecslő véleménye szerint ez az épület 44%-os készültségű. Azaz azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy félkész szállodáról van szó. Ez a félkész szálloda egy jelentős telken fekszik, ami teleknek az értéke körülbelül 100 millió forint, ezt tartalmazza az előterjesztés is, és hát ugye tartalmaz összehasonlító adatokat, ebből is nagyjából ez a 100 millió forintos ingatlan érték megállapítható. A felülépítmény az egy 2200 négyzetméteres félkész ingatlan. Ezt a felülépítményt önök 100 millió forintért, nettó 100 millió forintért szeretnék eladni. Ezt tartalmazza ez az előterjesztés. 2200 négyzetméter félkész ingatlant 100 millió forintért. Én azt gondolom, hogy nem kell egyébként atomfizikusnak lenni, hogy megállapítsuk, hogy ez az érték ez egyáltalán nincs rendben. Ez azt jelenti, hogy önök egy négyzetméter félkész ingatlant kevesebb, mint 50 ezer forintért akarnak eladni. Csak azért, hogy aki valamennyire lát a Miskolci ingatlan piacon, az tudja, hogy mondjuk egy avasi panellakás, egy 51 négyzetméteres avasi panellakás most körülbelül 25 millió forintba kerül. Az azt jelenti, hogy egy avasi panellakás értéke négyzetméterenként gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ennek a tízszerese, majdnem 500 ezer forint már Miskolc városában. Az 500 ezer forinttal szemben önök ezt az ingatlant 50 ezer forintért akarják eladni. Négy avasi 50 négyzetméteres panellakás áráért. Ez egyáltalán nincsen rendben. Tehát én azt gondolom, és nem szoktam általában az értékesítések ellen lenni, hogyha ezzel fejlődik a város, de ez az értékesítés, ez tulajdonképpen bagóért történik, hogyha Molnár Péter frakcióvezető úr szavaival szeretnék élni, akkor azt mondhatnám, hogy itt a családi ezüstnek a bagóért történő átjátszása történik. Ezt a családi ezüstöt, ezt az elmúlt 5 évben elég sokszor hallottuk, hogy családi ezüst értékesítése történik, és hogyha valamire igaz, akkor erre az előterjesztésre mindenféleképpen igaz. Ugye ez a félkész szálloda, ez közvetlenül az Elipszum strandfürdő mellett található, közvetlen átjárás biztosítva a strandfürdőre. Ezt a szállodát egyébként nagyon helyesen Kriza Ákos polgármester úr szerezte vissza, hiszen felszámolásban akkor vásárolta meg a város, és volt egy fejlesztési terv. Aki régóta képviselő, nagyon jól tudja, hogy Kriza a polgármester úr azzal indokolta ennek az épületnek a megvásárlását, hogy Miskolc városának is milyen jól fog jönni, hogyha lesz egy saját tulajdonú szállodája. Erre az épületre nagyjából, én megkérdeztem néhány szakértőt, nagyjából 1 milliárd forintot kellene ahhoz költeni, hogy az elkészüljön, és hogyha ez elkészül, akkor Miskolc városának lenne egy jó szállodája, és nagyon jó helyen található szállodája. Ez volt a Fidesz-KDNP és a Fidesz-KDNP polgármesterének a koncepciója. Ez a koncepció az helyes volt. Na most önök ezt a koncepciót teljesen áthúzzák, és mondom még egyszer, 100 millió forintért el akarják adni ezt az ingatlant. Mi nem fogjuk megszavazni, mert ezzel az értékesítéssel egyáltalán nem értünk egyet. Azt gondoljuk, hogy ezt az ingatlant egy, meg kell tartani a városnak, kettő, fejleszteni kell. Hogyha meg mindenképpen úgy döntenek, hogy valakinek eladják, akkor pedig ezt értéken kell eladni, de 4 avasi panellakás ára egyáltalán nem mondható, hogy értékarányosan történne ez az építkezés.
Most Molnár Péternek, a KDNP frakció vezetőjének, és Cinkné Sztán Anikónak, a Fidesz önkormányzati képviselőjének felszólalását hallják, akik az ingatlan eladása mellett érvelték.
Úgy gondolom, amikor egy ilyen előterjesztést nézünk, akkor mindenképpen a lokációt is nézni kell, hogy Miskolc-Tapolcáról van szó. Abban szerintem biztosan mindannyian egyetértünk, hogy Miskolc-Tapolca Miskolc egyik zászlós hajója, ha nem Miskolc turisztikai zászlós hajója Miskolc-Tapolca. Ebből következik az, hogy Miskolc-Tapolcán minden vonatkozásban rendnek kell lennie. Rendnek a közterületeken, rendnek a parkokban, rendnek az utcákon, és rendnek a utcakép vonatkozásában. Azt is mindenki világosan látja, aki Miskolc-Tapolcán járt, hogy elég csak az előterjesztést megnézni, hogy tulajdonképpen egy évek óta bezárt, mondjuk így ki, hogy romos ingatlanról van szó. Az előterjesztés csatolt fotói is világosan megmutatják, hogy ez egy romos ingatlan. Világosan látszik, hogy valamit kezdeni kell ezzel az ingatlannal. Higgadtan gondolkodó várospolitikusok szerintem ebben megint egyet kell, hogy értsenek, hogy ezzel az ingatlannal valamit kezdeni kell. Talán ebben még kompromisszum is van közöttünk, mert itt ugye elhangzott a ellenzék részről, hogy ezt a turisztikai KFT újítsa fel. Ez is arra mutat, hogy valamit kezdeni kell ezzel az épülettel. Szakértők szerint ez az épület már arra, hogy befejeződjön ennek az építése, hogy ez valahogy ebből egy normális szállodai épület legyen, ez már erre alkalmatlan. Sajnos valószínűleg ez már egy elbontásra ítéltetett ingatlan. Tehát azt, hogy ez félkész, sajnos nem lehet erre kimondani. Itt valószínűleg az értékbecslésnél arra is tekintettel kell lenni, hogy ezt az épületet onnan el kell bontani, és utána lehet az ingatlannal, a területtel valamit kezdeni, és ezen építeni valamit. Igen, az én álláspontom az nem változott, azt jelzem ellenzéki frakcióvezető úrnak, hogy nagyon meg kell gondolni, meg kell fontolni, hogy Miskolc értékét, családi ezüstöt miként, hogyan szabad értékesíteni, de azt is dilemmába kell ilyenkor tenni, hogy milyen lokációról, Miskolc-Tapolcáról van szó, és hogy egyértelműen a városnak az érdeke az, hogy valami ott, ezen a területen, ezzel a romos ingatlannal történjen. Szerintem ez a legfontosabb, hogy a Miskolc turisztikai zászlós hajóján, Miskolc-Tapolcán ne legyen ilyen frekventált helyen ennyire rendezetlen ingatlan. Az előterjesztés tehát arról szól, hogy ezt az ingatlant valahogy rendezni kell, hogy ez a romos torzó ne maradjon ott. Ezért javaslom mindenkinek, hogy alaposan gondolja át, amikor ezt az előterjesztést véleményezi, hogy mi Miskolc városának érdeke.
Csak egy nagyon rövid hozzászólás. Én 15 évig ott dolgoztam Tapolcán, tehát ezt az ingatlant még kezdetektől kezdve ismerem. Hiszen az, aki építette, még vele együtt jártam be, és néztük végig, hogy majd mi lesz itt ebből a szállodából. És utána is többször jártam kint, hiszen hívtak ki a tapolcaiak segítséget kérve, mert ez egy szomorú látvány, ami ott áll, és ugye nagyon közel a fürdőhöz. Én csak azt tudom elmondani, mint ahogy Simon Gábor képviselőtársam is mondta, és ezzel mindent elmondott, hogy erre az ingatlanra még 1 milliárdot kell ráfordítani. Tehát az, amikor azt mondta, hogy ez egy félkész ingatlan, ezt azt szeretném mondani, hogy ez nem igaz, hiszen az az ingatlan már ugye több mint 15 éve ott áll. A gépészete az még abszolút nem lett kiépítve, a falai áznak 15 éve, mindene már rohadt, a tetőszerkezet, amit felépítettek, egy gyönyörű ugye boltíves faszerkezet, szét van rohadva, tehát ez az ingatlan nem, hogy félkész, erre sajnos, ahogy ön is mondta, még 1 milliárdot rá kell költeni, tehát többet rá kell költeni, mint a félkész állapotú lenne. Tehát ez semmiféleképpen, én azt gondolom, hogy nem támasztja alá az önállítását. A másik pedig az, hogy valóban ez Kriza polgármester úr javaslatára vásárolta meg a város. Valószínűleg azért, mert hogy emlékeznek rá, hogy nagyon sok évig folyt ennek az ingatlannak az árverése. Mégpedig azáltal a bank által, aki ugye a tulajdonost finanszírozta. Valószínűleg azért szerette volna, vagy azért akart, hogy ezt megvegye a város, hogy megmentsék ezt az ingatlant. Én azt gondolom, hogy nem mindig a város ebbe a jó tulajdonos, és nem mindig jó, ha az önkormányzat foglalkozik olyan dolgokkal, amivel esetleg magánbefektetőknek kell foglalkoznia.
Zéró toleranciát és hajtóvadászatot indított a kormány március 1-től a drogdílerek ellen. Országosan több mint 200 helyről, több mint egymásra drogot és 500-nál is több embert állítottak elő a drograziák során. Dobos Tíme, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy nőtt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a szintetikus drogok fogyasztása, és folyamatosan bővül az ellátott szenvedélybetegek száma is.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről tudok leginkább adatokat mondani, hiszen az ellátási területünk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, illetve az elterelésnél még a Heves vármegye tartozik hozzánk. A helyzet az aggasztó. Aggasztó volt 2020 ban is, amikor is 95 új kliens érkezett hozzánk. 2021-ben ez a szám már 136 fő lett, 2022-ben 192, és a csúcs az 2023 volt, amikor 339 új kliens érkezett hozzánk. 33 éves a drogambulancia alapítvány, és ez alatt a 33 év alatt több mint 5000 kliensünk van, tehát a meglévő klienseinkhez a statisztikánk így nézzük, hogy mennyi az az új klienszám, amelyik hónapról hónapra érkezik hozzánk. Hát ez a hónap is egy teljesen friss statisztikai adatot is hoztam. Ez a hónap pedig úgy néz ki, és ilyen nem volt még az elmúlt évek alatt, február végéig ez a szám 52 új kliens. Tehát ezek hatalmas nagy számok. És ami leginkább elkeserítő és elgondolkodtató, az az, hogy még 2024 előtt a kannabisz fogyasztók száma volt a több a szintetikus vagy félszintetikus kábítószert fogyasztókhoz képest, addig 2024-ben, tehát a tavalyi évtől ez az arány ez megfordult, 95-en szintetikus és félszintetikus kábítószer fogyasztók jöttek az új kliensek, és 75-en jöttek olyanok, akik marihuánát fogyasztanak. És hát én azt gondolom, hogy nem kell túl hosszan beszélni arról, hogy a kettő között mi a különbség. Az egyik az egy természetes anyag, a másik pedig kémiai úton előállított anyagokról van szó. Olyan anyagokról, amikor nagyon sok esetben még maga a díler vagy az előállító sem tudja, hogy egészen pontosan milyen szerek vannak ebben az anyagban. Mindig is voltak szintetikus, félszintetikus kábítószerek, most miután nincs határ, most miután futásszolgálaton keresztül meg lehet rendelni a hozzávalókat, nagyon egyszerűen meg tudják rendelni, és elő tudják állítani, illetve hát rétegek rájöttek arra, hogy ez egy könnyű pénzszerzési lehetőség, hiszen a rendőrség is, és mindenki nagyon jól tudja, hogy vannak olyan telepek, vannak olyan lakóik ezeknek a telepeknek, akik kábítószer, kristály, vagy bármilyen más, akár biofű terjesztéssel foglalkoznak. Úgyhogy mindig is volt, de eddig a marihuána volt az, ami vezetett, és ismétlem, csak a mi megyénkről tudok. Tehát lehet, hogy országosan, mert hogy kaptunk ilyen visszajelzést, hogy miért állítunk mi olyat, ami nem igaz országos szinten. Országos adatokat nem szoktam mondani, csak helyi adatokat, a mi helyi adataink, itt van előttem a statisztika, nem hamisítunk a statisztikát, abból bizony az jön ki, hogy 2024-ben jóval több a szintetikus szereket fogyasztók száma. És itt még nem tettem hozzá azt, hogy persze vannak alkoholt fogyasztó klienseink, tehát alkoholisták, gyógyszerfüggő klienseink, ezek a számok sem kicsik. A családsegítőben dolgozók, vagy akik járnak ki családokhoz családot látogatni, ők mesélik, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye számos településéről, Ózd, Ózd térségéből, hogy egyszerűen elképesztő, hogy bemennek egy családhoz délelőtt folyamán, kismamák összeülve, régen ittak a kismamák, most pedig beállva ülnek a fotelban, még a pár éves gyerekeik ott el vannak maguknak. Ebben nőnek fel ezek a gyerekek, igen, és mindenki tudja, hogy sokkal messzebbre mutat a kábítószerfogyasztás, mint hogy valaki csak szimplán szenvedélybeteg, hanem igen, a mély szegénységből, abból, hogy egy 20 négyzetméteren laknak 20-an, így próbál meg ebből menekülni erre az időre, és ezek a szerek sokkal jobban ütnek, és sokkal olcsóbb, mintha megvenné a nem tudom bort, vagy vodkát, vagy a nem tudom milyen alkoholt. Megkérdezték már többször, hogy mi mit tudunk tenni ebben az ügyben, mi semmit nem tudunk tenni ebben az ügyben. Többször van olyan, hogy felhív minket hozzátartozó, hogy akár az unokája, a gyereke, férje kábítószert fogyaszt, mi mit tudunk csinálni. Hát addig, amíg valaki nem kopogtat be hozzánk, nem, és nem a hozzátartozó, ahogy a Facebook oldalunkra is feltettem, azzal, hogy a kábítószert terjesztőket üldözik, maximálisan egyetértünk. Más kérdés a kábítószer fogyasztók. Kérdése, őket mi nem üldözzük, hát a kábítószer terjesztőket sem, a kábítószert, illetve bármilyen szenvedélybeteget mi segítjük. Mi nem jelentjük a rendőrség felé, tehát ha valaki bejön hozzánk segítséget kérni, akkor ott maximálisan biztonságban van. Mi járóbetegellátóként működünk, a belépő hozzánk egy pszichiáteri vizsgálat, tehát van saját pszichiáterünk. Bejön hozzánk a pszichiáter, felméri, megnézi, hogy mennyire súlyos az ő addikciója. Tudjuk-e őt segíteni járóbetegellátás keretein belül? Kaphat gyógyszert is, és utána átkerül a kliens a segítő szakembereinkhez, akik között van pszichológus, mediátor, coach, felsőfokú végzettséggel, mentálhigiénész szakember, pszichopedagógus, tehát gyógypedagógus, tehát az összes szakemberünk szakember, és utána ők foglalkoznak a klienseinkkel. Nagyon jó eredményeket is tudunk mutatni, akár az elterelősöknél is nagyon jó. És pont ebben a helyzetben jó erről beszélni, mert hogy most azért vannak a rendőrségi razziák, és hát kábítószerfogyasztás Magyarországon illegális cselekmény. Teljesen mindegy, hogy milyen kábítószert fogyaszt, füvet, kristályt, teljesen mindegy. Hogyha valaki csekély mennyiségű, tehát saját magának elegendő mennyiségű kábítószerrel megfog a rendőr, felajánlják a számára, hogy részt vegyen az elterelés intézményében. Mi végezzük ezt Borsodabolyai-Zemplén vármegyében, illetve Heves megyére is van ellátási területünk. Ez azt jelenti, hogy ő bejön a papírjával, és egy fél éven keresztül, heti egy órában kötelezően meg kell jelenni nálunk, heti egy órában egy tulajdonképpen egy önismereti beszélgetésen megy ő keresztül. Megkértem a kollégákat annak idején, hogy gyűjtsenek már össze olyan véleményeket, amit akár az elterelősöktől is kapunk, mert hogy azt lehet látni, hogy bejönnek hozzánk, elkapta őket a rendőr, ő csak egy marihuánás cigit szívott. Mit képzel a rendőrség? Mit képzelünk mi? És a pokolba kívánnak bennünket, hogy oda be kell jönniük. Viszont 2-3 foglalkozás után olyan visszajelzéseket kapunk, hogy tulajdonképpen neki szerencséje volt, hogy elkapta a rendőr, mert ő magától soha nem jött volna be, hiszen ő azt gondolta, hogy az, amit ő csinál, az egy tök természetes dolog, ő nem iszik, ő helyette fogyaszt mindenféle dolgot. És a beszélgetések alatt kellett rájönnie arra, hogy ő ha ezt így folytatja tovább, ő kőkeményen függő lesz. Volt olyan visszajelzésünk is, aki azt mondta, hogy ha ő nem lép be a mi küszöbünkön, akkor valószínű már nem élne. Tehát amikor azt pedzegetik, hogy az elterelésnek van-e értelme, vagy azt a pénzt nem kellene inkább prevencióra fordítani, akkor azt mondom, hogy ha az elterelés jól működik, akkor az is lehet egy nagyon jó prevenció. És igen, a prevencióra is kellene több pénzt adni, de az elterelés intézménye az egy jó dolog, mert nem jönne be, ismétlem, az, akit így beküldenek. És nagyon sok esetben kiderül az is, hogy nem csak marihuánás cigarettát szív, hanem mellette kristályt is fogyaszt, és még nagyon sok minden más kábítószert. Tehát ha őt nem füleli le a rendőr, akkor valószínű pár éven belül már nem lenne elég az ő számára a járóbeteg szakellátás. És visszatérve, hogy mit tudunk még tenni, vannak olyan kliensek, akiknek nem elegendő a járóbeteg ellátás, őket vagy tovább küldjük a pszichiátriára, vagy pedig előgondozói vagyunk több rehabilitációs intézménynek, és elkezdjük az ő előgondozását, és bekerül utána a rehabilitációs intézménybe, mert hát minél tovább fogyasztó valaki, annál nehezebb ebből a mókuskerékből kikecmeregni. Azt látjuk egyébként a statisztikáink alapján, hogy még az elterelés miatt hozzánk érkezők, ők fiatalabb korosztály, viszont akik önként jönnek be hozzánk, ők bizony a 35 év felettiek, tehát kivárnak. A legfiatalabb kliensünk, ő egy 11 éves kislány volt, aki úgy emlékszem, hogy bikát fogyasztott, ő kórházba is került. A legidősebb kliensünk 80 feletti, ő alkohol, illetve gyógyszerfüggőség miatt kért tőlünk segítséget, tehát elég széles a paletta. Most a legfrissebb statisztikát akkor mondanám, 15 év alatti kliensünk február végéig nincs, 15 és 19 év között 9, de ezek csak az új kliensek az 52-ből, 20-24 év közötti 6, 25-29 év közötti 9, 30-34 év 14, és a 35 év feletti 14 új kliens érkezett hozzánk, tehát mindig több a 35 év feletti. A Facebook oldalon is nagyon sokszor megosztom, hogy akár a kristályfogyasztó, vagy bármilyen kábítószer fogyasztásnak milyen hatásai vannak. A kristályt fogyasztóknál, hogyha már egy jó ideje fogyasztja ezt a szert, azért már külső nyomai is vannak, tehát ezek a hatalmas nagy pörsenések az arcon, illetve a testen, az lehet a kristályfogyasztás eredménye is, de ezeknek a szereknek az a legnagyobb veszélye, hogy rövid időn belül hozzá lehet szokni, és segítség nélkül nem tudja letenni ezt a szert. Illetve a másik veszély az, hogy ha már valaki rászokott valamilyen szeretetű függő lesz, vagy szenvedélybeteg lesz, akkor ő élete végéig cipeli magával ezt. Tehát lehetnek olyan korszakai, időszakai, amikor nem nyúl szerhez, de ha valaki már szenvedélybeteg, tehát ha valaki már rászokott valamire, akár alkohol, akár gyógyszer, ő élete végéig alkoholista, élete végéig drogfüggő, csak mondom, kőkemény munkával és csak segítséggel tudja letenni ezeket a szereket.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsor szerkesztője, Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!